Szeretteim, halljátok Istennek szent igéjét, amelyet most lelkünk épülésére olvasok. Péter első levele, második fejezetéből olvasom az igét, a 18. verstől a fejezet végéig. Ti szolgák pedig teljes félelemmel engedelmeskedjetek uraitoknak, ne csak a jóknak és méltányosaknak, hanem a kíméletleneknek is. Mert kegyelem az, ha valaki Istenre néző lelki ismerettel tűr el sérelmeket, amikor igazságtalanul szenved. Milyen dicsőség az, ha kitartóan tűritek a hibátok miatt kapott verést. Ellenben, ha kitartóan cselekszitek a jót, és tűritek érte a szenvedést, az kedves az Isten szemében. Hiszen erre hívattatok el, mivel Krisztus is szenvedett értetek, és példát hagyott rátok, hogy az ő nyomdokait kövessétek. Ő nem tett bűnt, álnokság sem hagyta el a száját. Mikor gyalázták, nem viszonozta a gyalázást. Amikor szenvedett, nem fenyegetőzött, hanem rábízta ezt arra, aki igazságosan ítél. Bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy miután meghaltunk a bűnöknek, az igazságnak éljünk. Az ő sebei által gyógyultatok meg, mert olyanok voltatok, mint a tévelygő juhok. De most megtértetek lelketek pásztorához és gondviselőjéhez. Szeretteim, igehirdetésem igéje az imént olvasott szövegben van, olvasom még egyszer a 20. és 21. verset. Milyen dicsőség az, ha kitartóan tűritek a hibátok miatt kapott verést. Ellenben, ha kitartóan cselekszitek a jót, és tűritek érte a szenvedést, az kedves az Isten szemében. Hiszen erre hívattatok el, mivel Krisztus is szenvedett értetek, és példát hagyott rátok, hogy az ő nyomdokait kövessétek. Kedves testvéreim, az olvassa jól a Bibliát, aki megadja a tisztességet az isteni kinyilatkoztatásnak, és ez azt jelenti közelebbről, hogy nem jól olvassa a Bibliát az, aki mohón keresi, hogy na ez az ige mit mond nekem. Az olvassa jól a Bibliát, aki fölteszi ezt a kérdést, hogy ki írta, kiknek írta, mikor írta, miért írta, igazából mit írt. Vagyis a Biblia szavaival élve, aki tudakozza az írásokat. És egy tudakozás közben megszólal a személynek érvényes, a személyhez szóló üzenet is. Én tehát most ezen az úton járok el, és néhány adatot mondok el először, hogy aztán annál jobban értsük ezt az igét. A Biblia tudósok szerint a század utolsó esztendeiben született ez a levél. Domitianus császár uralkodása idején ő arról nevezetes, hogy ő volt az első római császár, aki tudatosan, célzottan üldözte a keresztényeket. Különösen Kis-Ázsiában volt heves a keresztények üldözése. Ez volt az a légkör, amiben éltek a kis-ázsiai keresztények. Nekik szól minden bizonnyal ez a levél is. És úgy élték a keresztény életüket, hogy egyre sötétebb felhők vonultak föléjük, eltakarták szinte az Isten szeretetének a napsugarait. És ebben a helyzetben született ez a levél, amiben tanítás van, vigasztalás van, amiben főként a szenvedés problémája szólal meg, és pedig oly módon, hogy Jézus Krisztus szenvedett, nektek is szenvednetek kell. A szenvedés hozzátartozik az élethez, és még inkább a megváltáshoz, amiként asszony nem szülhet gyereket szenvedés nélkül, új világ sem, megváltás sem születik szenvedés nélkül. Hát nem az a kérdés, hogy vagy szenvedés, vagy nem szenvedés, hanem az a kérdés, hogy a szenvedés így vagy másként. A szenvedés Jézus Krisztus módján, vagy valami másként. És arra kérleli a levél írója, a levél olvasóit, hogy Jézusra tekintsenek. Ő is szenvedett, igazságtalanul, méltatlanul, de elvállalta, elfogadta, szenvedett. Tekintsünk Jézus Krisztusra, és tanuljunk őtőle szenvedni, úgy szenvedni, ahogyan ő. Nagyon praktikusan különbséget tesz a szenvedések és szenvedések között, és azt mondja, hogy mit használ az, ha a bűneitekért szenvedtek, akár esetleg fölemelt fővel. Megtörténhetik az, hogy valaki keresztjénül szenved, Krisztusról beszél, bizonyságot tesz Krisztusról, és ezért szenvedést, hátratételt, üldöztetést kap. De még ekkor is megtörténhetik, hogy olyan rosszul csinálta a dolgot. Olyan rosszul, hitelképtelenül beszélt Jézusról, hogy ha ezért a beszédéért szenvedést kap, nem kell fölemelni a fejét, hogy ő a Krisztusért szenvedett. Rosszul csinálta a szent dolgot is, és szenvedést kap érte. Tehát ilyen keresztény alázatra, önvizsgálatra is indít ez az ige, hogy ha szenvedünk, vizsgáljuk meg, hogy tulajdonképpen miért szenvedünk. Mert lehet, hogy a saját ostobaságunkért. Azért, mert rosszul csináljuk még a jót is. Talán azért szenvedünk. És azért, mert a jót akarjuk, de rosszul csináljuk, hogy ne dicsekedjünk a szenvedésünkkel, hanem alázatosan ismerjük fel, hogy hol van a baj, és igyekezzünk legközelebb jól csinálni a jót. Tehát mondom, így foglalkozik ez a levél behatóan a szenvedésekkel, és igyekszik rávenni az olvasókat, hogy vállalják el a szenvedést, de tiszta módon, úgy, ahogy Jézus Krisztustól lehet tanulni, úgy vállalják el, fogadják el a szenvedéseket. Következő kérdés, kiknek írta a Szentíró ezeket a sorokat? Hát világos itt a szövegből, még inkább a görög szövegből, hogy rabszolgáknak. A magyar szöveg sajnos csak ilyen egyszerűen mondja, hogy ti szolgák, hát persze érvényes a szolgákra is, de a történeti hitelesség és a szöveg hűség érdekében így kellene mondani, mert a görög szöveg egyértelmű, ti rabszolgák, teljes félelemmel engedelmeskedjetek uraitoknak, akkor is, hogyha nem méltányosak és jók, hanem kiméletlenek. Na itt egészen röviden szólok csak a rabszolgaság ügyéről, mert nem ez a igazi mondani valóma, de azért, ha már rabszolgákat szólít meg Pál, akkor egy gondolatot ide vonatkozóan elmondok. A mai elménkkel, a marxizmuson gyalult elménkkel azt mondjuk, hogy hát ez borzasztó, hát miért nem fölszabadulás, miért nem lázadás, miért nem forradalom, mi az, hogy rabszolgák engedelmeskedjenek még a gonosz uraknak is. Hát ezért itt a gondolkodásunkat meg kell egy kicsit tisztogatni. Történelmileg az a helyzet, hogy valóban már akkor voltak filozófusok, akik beszéltek az emberi jogokról, ha így tetszik. Beszéltek az emberek teljes egyenlőségéről. A sztoikus filozófusok voltak ezek elsősorban, akik azt mondták, hogy nincs különbség ember és ember között, nincs rabszolga. A sztoikusok hozták ezt a tudatot, hogy én a rabszolga ugyanolyan ember vagyok, mint a gazdám. A sztoikusok hoztak egy tudatot, Jézus Krisztus hozott szeretetet. A szeretet jegyében a rabszolgáknak ezt mondották az első keresztények, hogy ne lázadjatok, maradjatok, és ott, abban az állapototokban dicsőítsétek Istent, és szerezzetek hitelt ennek a névnek, hogy Jézus Krisztus. Na most itt messze menően filozofálhatunk, hogy mi a különbség, hogy a sztoikusok hoztak egy emelt tudatot, amiből legfeljebb rabszolgalázadások voltak, lettek, és véresen leverték a rabszolgalázadásokat. Ez a sztoikusoknak az ügye érdeme. Hozták a tudatot, és vele a sok vérontást, a lázadást. A keresztények nem hozták ezt a tudatot, azt hozták, hogy minden ember egyforma Isten előtt, de hogy emberekben társadalmi különbségek vannak, azt elfogadták, azt mondták, hogy ebben a társadalmi helyzetben szerezzetek dicsőséget Istennek. hozták a szeretetet, és a szeretet által belülről, ha szabad így mondani idővelve, belülről bomlasztották a társadalmat, a rabszolgarendszer, nem külső véres lázadásokkal. Tehát ez a fontos tudnivaló, és egyáltalán a kortörténetet jobban kellene ismerni, mert a rabszolgaságról is mondom, ami marxista, gyalult agyunkkal gondolunk valamit, ami nem igaz. Nem illik persze ilyesmit mondani. A rabszolga társadalom nagyon vegyes társadalom volt. Például ne felejtsük el, hogy a pedagógusok, akik a gyereket ABC-re tanították, rendszerint rabszolgák voltak. Igaz, hogy ma is a pedagógusok eléggé rabszolgák, itt nem nagyon változott a világ 2000 év óta. Tehát akkor ténylegesen rabszolgák voltak a pedagógusok. És a másik az, hogy fölszabadították a rabszolgákat, ha meg voltak elégedve, vagy a gazdájuk szerették a gazdájuk, jól nevelték a gyerekeiket. És megtörtént az, hogy fölszabadította volna, és nem akart a rabszolga fölszabadulni. Volt, hogy azt mondta, én nagyon jól érzem magam itt ebben a családban, én itt akarok maradni ebben a családban életem végéig. Tehát mondom, ténylegesen volt a rabszolgaságban könyörtelenség, piacon árulták őket, ez mind igaz, de azért két oldala volt a dolognak, vagyis így mondom, volt egy bizonyos játszótér a rabszolgaságon belül, egy játéktere volt a rabszolgáknak. És én azt hiszem, hogy az apostolok és Jézus Krisztus ezt a játékteret kínálták a rabszolgáknak, hogy ebben a rabszolga állapotban úgy viselkedjetek, hogy előbb-utóbb a családnak a tagjaivá legyetek, hogy kedvessé tegyétek a Krisztus nevét. Fölszabadítsanak, vagy ne szabadítsanak föl. Tűnjék el a határ, akit rabszolga, nem rabszolga. A szeretetben valami új kapcsolatot igyekezzetek kimunkálni a gazdáitokkal. Tehát nem egy mostani társadalom kritikával kell visszatekinteni az első keresztényekre, hanem a Jézus Krisztus szeretete felől megnézni, hogy Jézus Krisztus szeretetével akár még a rabszolgatársadalomban is lehetett úgy élni, hogy abból áldás lett, abból felszabadulás lett, elsősorban a lelkek mélyén, aztán sokszor ténylegesen társadalmilag is a keresztjénnél lett. Gazdák felszabadították a keresztény rabszolgáikat. De mondom, itt vigyázzunk arra, hogy ne egy oldalon ítéljük meg azt a világot, nem csak forradalmi úton lehet hatni a társadalomra, és nem is igazán lehet talán a véres forradalmakkal, bár ennek is megvan a történelmi létjogosultsága kiélezett helyzetekben, de Jézus Krisztus nem a véres forradalmakat hozta, hanem egy belső szellemi forradalmat, a szeretetnek a forradalmát, aminek vér nélküli, de annál maradandóbb gyümölcsözése van. Tehát mikor írták a század végén Domitianusot, kiknek írták? Rabszolgáknak. És a rabszolgákat tanítja a Szentíró arra, hogy a Krisztusra tekintve hogyan viselkedjék a rabszolga helyzetében. Így érkezünk el ahhoz, ami az igazi mondani valóm. Ezek csak olyan bevezető gondolatok. Az igazi mondani való ebben az igében valamit olvastam, és azon belül is egyetlen szó. Arra hivattatok el, hogy ti is szenvedjetek, mivel Krisztus is szenvedett értetek, és példát hagyott rátok. Példát. Ez a példa szó egy rendkívül érdekes görög szó az eredeti szövegben, egy sok oldalú, sok jelentésű szó, és tipikusan görög szó, a görög társadalomban forgalmazott szó ez. Látszik, hogy itt már elhagytuk a zsidó társadalmat, az evangélium már kinn a görögök, pogányok között zeng és hirdettetik. Tehát itt van egy ilyen görög szó, hogy hypogramma, összetett szó, hypogramma. Tehát Jézus Krisztus hypogrammát hagyott rátok. Most először elmondom azt a két asszociációt, ami a görög embernek az eszében jelent meg, amikor hallotta ezt a szót, de mondom, ez tipikusan görög szó. Amikor egy görög ember hallott ezt, hogy hipogramma, akkor megjelent benne kétféle asszociáció, aztán még egy harmadikat hozzáfűzök én a magam keresztény elmélkedése nyomán. Összetett szó, amint mondottam, a hipo azt jelenti, hogy lent, alatta, az alsó régióban, a gramma az pedig a betű, a szöveg, grammatika, különféle összetételekbe vannak, grafológia is ide tartozik. Tehát a gramma az betűt, szöveget jelent. Hipogramma az olyan szöveget jelent, ami lent van. A lent olvasható szöveget jelent. Ez a hipogramma magyarul. És történelmileg pedig az az összefüggés, hogy a nagy oszlopok, amiken templomok épültek, amiket templomok boltozódtak, vagy épültek, az oszlopoknak a lábazatán voltak feliratok. Ez a felirat a hipogramma. Hát példa volt ilyen, hogy nagy az efézusi Diána. Ha Diánának templomot építettek, akkor az oszlop lábára ilyen dicsőítő felirásokat tettek. Nagy az efézusi Diána. Vagy Jupiter az Istenek istene. Hát a hipogramma az a szöveg, ami az oszlopnak az alján van, és ebben mindig valami erkölcsi felhívás, vagy valami Isten dicsőítés volt, és itt is így értjük teljesebben, hogy Jézus Krisztus hipogrammát hagyott minékünk, és ezt én most egy kicsit elengedve a fantáziámat úgy értem, hogy a világ mindenség tartó oszlopa Jézus Krisztus. És ennek a tartó oszlopnak, amire az egész világ mindenség fölépül, ennek a lábánál ez a hipogramma van, hogy önként szenvedni másokért, helyettes szenvedés, megváltó szenvedés. A keresztény embernek a kozmikus szemlélete, a kozmológiája, szellemi kozmológiája olyan, hogy Jézus Krisztusra épül a világ mindenség, mint egy hatalmas oszlopra, és ennek az oszlopnak a lábán, a lábazatánál ez a felírás van, ez a hipogramma, mint ahogy ebből a szövegből világosan kitűnik, ez a hipogramma, hogy helyettes szenvedés. A helyettes szenvedés váltja meg a világot. Egyébként még annyit erről a szövegről, akinek jó füle van, az szinte hallhatta, hogy ez, amit itt olvastam, ez egy bizonyos himnusz. Úgy mondják a biblia tudósok, és a görög biblia kiadásban versformában van ez a szöveg, amit itt a továbbiakban olvasunk. És ez közismert, hogy az első keresztényeknél nem dogmák születtek először, hanem énekek születtek. Az első keresztények énekelték a hitüket, nem annyira beszélték, énekelték. És ez is egy ilyen elénekelt himnusz, csak nincs jól tördelve a Bibliák, nem vesszük észre. Ez egy az első nemzedékekből átvett, nemzedékről nemzedékre tovább mondott himnusz. Figyeljük most ilyen füllel, hogy egy olyan himnusz, amit főként, úgy mondják, a újonnan megkeresztelteknek az ünnepi szertartásán énekeltek. Mert ebben benne van szinte az egész keresztény hitvallás. Krisztus példát hagyott rátok, gondoljuk most az újonnan megkeresztelt pogányokra, ezt a himnuszt énekelték nekik. Krisztus példát hagyott rátok, hogy az ő nyomdokait kövessétek. Ő nem tett bűnt, álnokság sem hagyta el a száját. Amikor gyalázták, nem viszonozta a gyalázást, amikor szenvedett, nem fenyegetőzött, rábízta az igazságos Istenre. Bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy miután meghaltunk a bűnöknek, éljünk az igazságnak. Az ő sebei által gyógyultatok meg. Ha jobban odafigyelünk, a ritmusát érezzük ennek a szövegnek. Ez egy vers, ez egy himnusz. Na tehát mondom, ebben a himnuszban van ez a szó, hogy hipogramma. A talapzatra írt szöveg. És a keresztény ember így szemléli a világ mindenséget, hogy Jézus Krisztusra, mint egy csodálatos oszlopra építette föl Isten az egész világot, és ezen az oszlopon, vagy ezen a fundamentumon ez a szöveg van, hogy a helyettes szenvedés váltja meg a világot. A másokért elvállalt szenvedés váltja meg a világot. És én merem mondani, hogy nem egyedül a Jézus szenvedése, persze, hogy egyedül az övé, mert az ő szenvedése ad erőt nekünk is. De a világ megváltása úgy történik, hogy addig nézzük a Jézus helyettes, ártatlan, önként vállalt szenvedését, amíg végül fölgerjed a szívünk, hogy akkor én is elvállalom a sorsomat, elvállalom a másokért való szenvedést. Nem átkozódom, amikor igazságtalanság ért, nem ütök vissza, amikor üthetnék, és akkor részt veszek a Jézus Krisztus megváltó munkájában. Na, tehát ez az első asszociáció. Egy görög ember hallotta ezt, hogy Jézus a hipogramma, hogy Jézus hipogrammát hagyott nekünk, akkor azt mondja, egy oszlopnak az alján ott van egy felirat. A második asszociáció, ami a görög emberben született, amikor hallotta a hipogramma szót, érdekes, hogy egész más terület, a lenti írás, tulajdonképpen ezt jelenti, hogy gramma, betűk, grammatika, betűk a lent. És ez arra utal, hogy az akkori iskola viszonyok között a gyerekek úgy tanulták az írást, hogy a kisimított homokba a tanító először a saját ujjával belerajzolta a jeleket. És utána a gyerekek a maguk kisimított kis területén ugyanúgy utánozták a tanítónak a rajzát. Nem volt palatábla, nem volt golyóstól, és nem volt merített papíros, és mindenféle modern dolog. Volt viszont homok, és a pedagógus írta a homokba, és a gyerekek utánozták. A hipogramma volt az a szöveg, amit a pedagógus írt a homokba. Aztán a gyerekek azt gyakorolták, azt tanulták. Tehát lemásolták igazában azt a szöveget, amit a pedagógus leírt. Ez egy érdekes másik fajta gondolattársítás, mert ez volt valóban a gyakorlat. És ezt mindjárt alkalmazhatjuk Jézus Krisztusra, a mi mesterünkre. Az ő egész élete egyetlen nagy hipogramma, egyetlen ilyen leírt szöveg, és az a szöveg, ami megtanulni való leszkénk, amit Jézus elénk példázott az életében, tanításában vagy szenvedésében. Ez a második asszociáció, mondom, amikor prédikálták a görögöknek, hogy itt járt közöttünk a názáreti Jézus Krisztus, és hipogramma számunkra, az egyrészt azt jelenti, hogy a megváltó szenvedés misztériumát hozta, és előttünk írta az élet bölcsességet, és ez a mi életünknek a végső tudománya, hogy betűzgetjük utána azt, amit elénk írt Jézus a tanításával és az életével, szenvedésével. Na, a harmadik, ami már nem volt a görögöknek az asszociációja, de keresztjénül, természetesen társul a gondolatainkhoz, ez a harmadik dolog, amit még elmondok. Tehát itt a tanító képet folytatom tovább, viszem tovább, hogy ír a porba, és akkor a gyerekek értik, és utánozzák, is ismételgetik. Hát testvérem, én Jézus Krisztus egész életművét úgy tekintem, hogy hipogramma, olyan értelemben, hogy az Isten maga az ujjával a porba beírta a szöveget, és ez a por a názáreti Jézus. Porból vétettünk, porrá leszünk, a föld porából egy maroknyi vagy valamennyi a Jézus testében volt. És a Jézus testében történt dolgok az Istennek a hipogrammája. Az Isten közénk jött, és porban, emberi formában leírta az ő gondolatát. Ez Jézus Krisztusnak a titka. A legmagasabb értelemben ő a hipogramma, a lenti írás. Nem a mennyekben, az Isten írta csillagokba, a mennyekbe, angyalokkal, mindenféle egyéb írása is van Istennek, de hozzánk legközelebb úgy érkezett az ő szava, hogy a porba írt Isten. És ez a por a názáreti Jézusnak a teste és az egész életműve. Az Isten a porba írta. A legcsodálatosabb hipogramma Jézus Krisztus. És ha ez így van, innen már csak egy kicsi lépés, azt testvérem, hogy te magad is egy hipogramma vagy, meg én is, meg mindnyájam. Ebben a porban is akar valamit Isten írni. Mindnyájunknak az élete egy marék hamu, majd meglátjuk ott az urnába, mások urnát egyelőre, aztán magunk is oda kerülünk. Egy marék hamu és por az ember élete. De ebbe a por testbe, ebbe az ember testbe, hús testbe az Isten tud írni valamit, vagy ezen át valamit üzenni akar a többieknek. Hipogramma vagyok én magam is, és tudom-e, hogy mit ír az Isten bennem és rajtam és általam, rajtam keresztül, mit ír az Isten? Ilyen képes beszéddel azt mondhatjuk, az emberi életnek az értelme fölfedezni azt a szöveget, amit Isten ebbe a porba akar beleírni. Az a boldog ember, aki fölismerte, hogy az Isten benne mit akar írni, mit akar üzenni a családjának, a nemzetének, barátainak, akárkinek, ellenségeinek. Az a boldog ember, aki eljutott erre a tudatra, hogy ez a homok, amiben időlegesen írt valamit Isten, az nem olyan lényeges. Amit ír bele, az a lényeges. A portest elmúlik, az írás a lényeges, hogy hogy folytatódik majd az a gramma, amit az Isten itt hipogrammaként a földi testben írt nékünk. Még egyszer tehát a lényeget összefoglalom, Isten Jézus Krisztusban adta nékünk a hipogrammát, és erre utal a Péter levele. Jézus Krisztus szenvedett értünk, és ezen az úton hipogrammát, lenti írást, földközeli írást hagyott rejánk, hogy az ő nyomdokait kövessétek. Jézus Krisztusban teljes ez a szó, hogy hipogramma, és még egyszer tehát az a szöveg az oszlopnak a lábánál, hogy a helyettes szenvedés váltja meg a világot. A saját szenvedéseidet egy kicsit mérlegeld, minősíts testvére, minnyájan mérlegeljük. Ismét mondom, nem lehet elkerülni, ami van, azt fel kell dolgozni. Mérlegeljük azt, hogy nem az én ostobaságomért kapom én a büntetést, a szenvedést. Ha a Krisztusért, akkor legyen bennem öröm, hogy részes társ lehetek a Krisztussal, amiként ő másokért elvállalta a szenvedést, és ezzel egy új folyamatot indított meg ebben a világban. A véres bosszú, a véres forradalomnak a világával szembe egy új világmozgalmat indított el ez a názáreti Jézus. A helyettes szenvedés mozgalmát, az elvállalt, az önként vállalt, a szeretetből vállalt helyettes szenvedéseknek a mozgalmát indította el Jézus, és ebben valósul meg a világnak a megváltása. Igent mondasz-e rá, testvérem? Az Isten igent mondott a Jézus életére. Igen, ez az. Jézus igent mondott. Igen, atyám, így volt ez kedves előtted. Most az a kérdés, hogy ezekre az igenekre kimondjuk-e a magunk egzisztenciális igenjét, hogy igen, atyám, csodálatos a te kézírásod, amit Jézusban mondott, írtál le nekünk. Igen, Uram Jézus, jól cselekedted, úgy akarnám én is. Igen, atyám, igent mondok a sorsomra, amit nehéz megérteni, nehéz elviselni, nem is tudom elviselni, ha csak te nem segítesz nékem. Hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk.